Több mint 165 milliárd forint adózás előtti eredménnyel és kiemelkedő üzleti teljesítménnyel zárta 2023 első fél évét az MBH Bank. A stabil működés és tőkehelyzet rendkívül erős alapot biztosít a május elején létrejött egységes bank számára a további növekedéshez, mondta az Inforádiónak az MBH Bank pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettese. Krisanovics Pétert kérdeztem.
Nagyon erős eredménnyel zártuk az első fél évet. Ugye az adózás előtti eredményünk a 165,5 milliárd forint lett, ami rendkívül magas. Ugye, hogyha a sehetőke arányos nyerességet nézzük, akkor az első fél év korrigált eredményünkre vonatkozóan az 33,8%, ami további növekedés a korábbi nagyon erős szintekről, és továbbra is így nemzetközileg is, meg régiós összehasonlításban is egy rendkívül erős szám. Hogyha az eredménynél maradunk, akkor még kiemelném a költséghatékonyságunkat, tehát a kiadásbevételi rátánk az 40%, a második negyed évben is 38% körül alakult az első fél évben, ami ugye a bevételek növekedése mellett annak is köszönhető, hogy itt az integrációs erőfeszítések közepette is sikerült az inflációs növekedés alatt tartani a költségnövekedésünket. Tehát az eredmény kimutatás tekintetében, az eredmények tekintetében egy rendkívül erős fél évet zárt a bank, és egyébként az állományok tekintetében is a körülményekhez képest jól alakultak a trendek.
A betétállomány, illetve a hitelállomány miként alakult, és megmutatkozott-e annak a hatása, hogy meglehetősen magas a kamatszint, ami nem kedvezett ebben az évben egyik pénzintézetnél sem a hitelkihelyezéseknek.
Igen, ennek érezzük a hatását. Valóban a magas kamatok azok csökkentik a hitelkeresletet. Ezzel együtt is azért mind a vállalati, mind a lakossági szegmensben vannak olyan területek, ahol jól teljesített a bank. A vállalati oldalon az állományaink azok növekedni tudtak a hitelek tekintetében, a második negyedévben is. A második negyedévben nőttek az első negyedévhez képest. Kisebb mértékben, de ez egy növekedés, ami azért ezen a piaci körülmények között tette mindenképpen erős eredmény. A lakossági oldalon gyakorlatilag stagnáltak az állományok. A lakossági oldalon azt lehet látni a piacon is, meg a mi számainkon is, hogy a lakáshitelezésnél kisebb azért a kereslet, mint a korábbi években. Ugyanakkor a fogyasztási hitelezés tekintetében gyorsan regenerálódott a piac, és itt nagyobb a hitelkereslet, így ezek az állományok stabilabban alakultak, nagyon kis mértékben ugyan, de ezek még nőni is tudtak a második negyedévben. Ugye a betét oldalon valóban ott is a piaci trend az érzékelhető, tehát, hogy a lakossági betétek azért erodálódnak, ugye magas infláció, bérinfláció hatására csökken a megtakarítási képessége a lakosságnak. Ugye más szegmensekben, más megtakarítási szegmensekben van növekedés, az állampapírok, értékpapírok tekintetében, de a betétek azok valóban csökkentek a piacon is, és kisebb mértékben, de a mi bankunknál is. A vállalati oldalon a betétek azok növekedni tudtak, és itt a piaci részesedésünk is erősödött. A piacon ez nem jellemző, ez a tendencia, tehát jók az eredményeink.
Milyen várakozásai vannak a bankcsoportnak az év hátra lévő részére?
Az év hátra lévő részében azért a gazdasági növekedésnek az erősödésére számítunk, és ezzel párhuzamosan a tovább mérséklődő infláció az kedvező hatást gyakorol a kamatkörnyezetre, ami a hitelkeresletet azt erősíteni fogja, tehát a hitelállományok tekintetében nagyobb lehet a növekedés. A másik oldalon pedig a megtakarítások tekintetében, ahol szintén az inflációhoz köthetően, meg hogyha reálbérek növekedni tudnak a második fél évben, akkor erősödhet a megtakarítási képessége a lakosságnak, így ott is kedvező tendenciákra számítunk, mint eddig, bár azért itt valószínűleg lassabban fordul majd meg ez a csökkenési trend. Az év második felében kedvezőbb folyamatokat várunk, mint amit az első fél évben tapasztalhattunk.
Krisanovics Pétert, az MBH Bank pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. Leszárult a MOL csoport 39 szlovéniai töltőállomásának korábban bejelentett eladása a Shellnek. A tranzakció feltétele az OMV Szlovénia felvásárlásának, amivel tovább erősítette piaci pozícióját a magyar olaj- és gázipari vállalat Szlovéniában, mondta az Inforádiónak a MOL csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős vezérigazgató helyettese. Ratatics Pétert kérdeztem.
Ez az értékesítés egy következménye az ÖMV-től megvásárolt töltőállomás hálózatnak, amivel így a szlovén piacon egy nagyon erős második szereplővé váltunk. Viszont annyira erős lett így a piaci konszolidáció után a szerepünk, hogy a versenyhatóság kötelezett minket arra, hogy bizonyos darabszámú töltőállomást értékesítsünk. Így alakult ki tulajdonképpen ez a 39 töltőállomás, amit a Shell-nek értékesítettünk.
Milyen most a MOL pozíciója ezt követően Szlovéniában?
Ez a nagyon erős második piaci pozíció, ez továbbra is megmaradt. Több mint 130 töltőállomással rendelkezünk, így ami a szlovén piac méretét figyelembe véve egy nagyon jelentős egész országos hálózatra kiterjedő és nagyon erős autópálya jelenlétet biztosít számunkra, úgyhogy nagyon-nagyon meg tudtuk erősíteni így a piaci pozíciókat.
Hogyha a tágabb kitekintéssel nézzük a MOL pozícióját a térségben, tehát akár Közép-Európában, akár Dél-Kelet-Európában, hány országban van jelen a MOL?
Az elmúlt két év eléggé aktívra sikeredett hálózatfejlesztés, illetve hálózatbővítés tekintetében. Mostanra 10 országban vagyunk jelen, mintegy 2400 töltőállomással, egészen kezdve Lengyelországtól, ami az Északi-tengertől az Adriáig, vagy éppen a román hálózat tekintetében a Fekete-tengerig terjed. Ebben a 10 országban mindenhol igaz az, hogy a MOL vagy a piaci első, második vagy harmadik szereplői státuszban van, tehát nagyon jó piaci pozíciókat is meg tudtunk fogni. De azt mondom, hogy ezzel nem értük el a célunkat, nem vagyunk az út végén. Sokkal inkább azt gondoljuk, hogy a következő időszakban egy nagyon erős piaci konszolidáció fog folytatódni, további lehetőségeink lesznek hálózat bővítésre, illetve további hálózat optimalizációra is ezekben az országokban.
A hálózatbővítés elsősorban mely országokban képzelhető el?
Én továbbra is nagyon aktívan a szememet rajta tartom a lengyel piacon, hiszen az egy óriási piac, 38 millió lakossal, hatalmas földrajzi kiterjedéssel, és rengeteg úthálózat fejlesztéssel is, ami további lehetőségeket ad. De ugyanúgy igaz ez Romániára is, mint a régió másik legnagyobb országára. Úgyhogy ez a két ország mindenképp, de hogyha az Európai Unióból kilépnénk, természetesen nem mint Magyarország, hanem csak képletesen szólva, akkor Szerbia irányába tudnám elképzelni a további fejlődést, hiszen a szerb piac egy nagyon jól növekedő piac, egyébként tranzit ország is, hiszen mind Görögország, Törökország irányából rengeteg átmenő forgalom van. Üzemanyagtöltő állomási hálózat üzemeltetőként egy nagyon fontos ország.
Ratatics Pétert, a MOL csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. 2023 második negyedévében Magyarországon a beruházási teljesítmény 13,5%-kal maradt el az egy évvel ezelőtti szinttől, negyedéves alapon pedig 4%-os volt a csökkenés, mondta az Inforádiónak a Központi Statisztikai Hivatal adatait értékelve a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár Istvánnal beszélgettem.
Kifejezetten kedvezőtlen adatok láttak napvilágot, hiszen az előző negyedévhez képest 4,1%-os, az egy évvel korábbi szinthez képest pedig 13,5%-os volt a visszaesés a beruházási aktivitásban. Ezzel tulajdonképpen 4 negyedéve folyamatos lejtmenetben van a beruházási tevékenység Magyarországon, ugyan egy nagyon magas szintről, de látványosan esik most már folyamatosan. Mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ugyanolyan hosszú idő óta, mint amilyen régóta a magyar gazdaság recesszióban van. Itt ugyanakkor a visszaesés mértéke jóval jelentősebb, hiszen itt összességében most már egy kétszámjegyű zsugorodástól beszélhetünk.
Mi ennek az oka? Az, hogy recesszióban van a gazdaság?
Alapvetően nyilván közösek az okok, és ez a friss számok alapján, ami gyorsulást mutat a beruházásban, azért azt is mutatja, hogy azért a beruházásnak nem feltétlenül ugyanaz a dinamikája, mint magának a gazdaságnak. A gazdaság azért lassan majd magára talál, a beruházást viszont számos olyan tényező gyengíti, ami miatt lehet, hogy lassabb lesz a feltámadása. Ugye az általános gazdasági pangás mellett az óriási költségvetési beruházási leállások, az uniós fejlesztési források elapadása, a hatalmas kamatemelkedés, amelyik finanszírozói és keresleti oldalra is hat, ezek mind-mind olyan visszafogó erőt jelentenek, amelyek mellett teljesen érthető, hogy a beruházások ilyen magas szintről bebuktak, különösen az építési beruházások lejtmenete meredek, a gépberuházások egyelőre egy kicsit jobban tartják magukat, itt ugye a feldolgozó ipar egész jól ellenáll ennek az egész beruházási visszaesésnek, de az összes többi ágazat tulajdonképpen nagyon jelentős eséseket szenved el, nem egy ágazat 20-30%-os visszaesés mutat éves alapon a beruházási aktivitásban, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy általános a nemzetgazdaságnak szinte teljes egészére kiterjedő beruházási lejtmenet van ma Magyarországon.
Milyen következményekkel járhat ez? Mondjuk a gazdaság további teljesítményét mennyiben húzhatja le?
Nyilván önmagában maga a beruházási tevékenység, mint egy a gazdasági növekedéshez való közvetlen hozzájárulás, az egyből megjelenik. Bizonyára ez a nagyon gyenge beruházási aktivitás hozzájárult ahhoz, hogy meglepetésre ugye a második negyed évben is folytatódott Magyarországon a recesszió. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy az elmúlt időszakban nagyon magas volt a beruházási volumen, és a beruházások szintje az igen-igen magas helyről esik vissza, ami azt jelenti, hogy az a fajta tovagyűrűző hatás, hogyha nincs beruházás, akkor nincs kapacitásbővítés, nincs fejlesztés, és akkor abból nem lesz növekedés, az nem feltétlenül érvényesül még most, hiszen azért még mindig valószínűleg 25% fölött van jóval a beruházási ráta Magyarországon, ami azért még így is nagyon jelentős, tehát arról nem beszélhetünk, hogy olyan mértékű kapacitásbővítési elakadások lennének, amelyek elkezdték volna már akadályozni a gazdasági növekedést, ugyanakkor a következő negyed években a beruházásokat fékező hatások még jelen lesznek, ugye a kamatok még mindig magasak, az uniós források várhatóan még akadozni fognak sokáig, a költségvetés problémái miatt az állami fejlesztések sorozatosan lehúzásra kerülnek, és egyáltalán nem várható, hogy jövőre, amikor szintén költségvetési kiigazításra van szükség, további nagy fejlesztések legyenek, és a lakáspiac, amelyiknek ugye inkább több éves ciklusai vannak, és az irodapiacnak is, még inkább csak most kezdte meg a lejtmenetet, tehát ezért a beruházási klíma várhatóan az év hátralevő részében, de akár még jövőre is igen hűvös maradhat. Ez pedig azt jelenti, hogy azért ez a beruházási ráta valószínűleg el fog kezdeni esni, illetve már esik, de ez az esés ez gyorsulhat a következő negyed években, ami után már valóban, ha ez tartósabb lenne, akkor valószínűleg már lehetne arról beszélni, hogy a fejlesztések elmaradása okoz-e esetleg korlátokat, de egyelőre azért ilyet nem látunk.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Csak nem 2,5 millióra tehető azok köre, akiket érinthet az idei nyugdíjkorrekció, mondta az Inforádiónak a nyugdíjszakértő. Farkas András hozzátette, várhatóan szeptemberben az augusztusi infláció ismeretében dönt majd a kormány arról, hogy mekkora mértékű lesz a kifizetés, amely részben egy egyszeri összeget is jelent, januárig visszamenőleg. A gazdaságfejlesztési miniszter egy rendezvényen jelentette be, hogy várhatóan 17,5% lesz az idei éves infláció. A pénzügyminiszter pedig az ATV kérdésére közölte, hogy lesz nyugdíjkorrekció, amennyiben a fogyasztói árindex meghaladja a 15%-ot. Farkas Andrással beszélgettem.
A nyugdíjkorrekciónak a biztos mértékét csak szeptember végén fogjuk megismerni, amikor a kormányzat közzéteszi a Központi Statisztikai Hivatal első 8 havi tény adatai alapján, hogy szerintük mennyi lesz az éves infláció mértéke. Az eddigi bejelentések szerint a kormányzat 17,5% körüli inflációs adatra számít. Ennek alapján a nyugdíjkorrekció mértéke úgy nagyjából 2,5%-os lehet, hiszen a januári 15%-os emelést kell kiegészíteni, korrigálni a tényleges adatra, és ezt kapják meg visszamenőleg január 1-ig az érintett nyugdíjasok. A 17,5% az az általános infláció várható mértéke, viszont az emelést, ha esetleg magasabb lenne a nyugdíjas infláció éves mértéke ennél, akkor a nyugdíjas inflációhoz kell igazítani, és eddig az év összes hónapjában magasabb volt a nyugdíjas infláció az általános inflációnál, átlagosan olyan 1,5%-kal, még most a legutolsó júliusi adat szerint is 1,1%-kal haladta meg a nyugdíjas infláció az általános. Ha ezt vetítenénk ki az éves inflációra, amit a kormányzat 17,5% körül vár, akkor a nyugdíjas infláció lehet akár 18-18,5%-os is, ami egyébként összhangban lenne a Magyar Nemzeti Bank inflációs várakozásának a felső értékével, tehát ebben az esetben akár nem 2,5, hanem 3,5%-os nyugdíjemelésre is sor kerülhet, de hangsúlyozom, ezt majd csak szeptember végén tudjuk meg biztosra, hiszen az akkori január és augusztus közötti adatokra vetítve kell majd meghatározni a nyugdíjemelés tényleges mértékét.
Összegszerűen ez mekkora pluszt jelenthet, mekkora egyszeri kifizetést jelenthet a nyugdíjasok számára?
Először ezt ugye a nyugdíjasoknak tudniuk kell, hogy először megkapják a novemberi nyugdíjukat már az emelt összegben, és ezzel egyidejűleg megkapják egy összegben az év első 10 hónapjára, tehát január és október közötti hónapokra, valamint a 13. havi nyugdíjra járó emelési különbözetet, vagyis 11 havi különbséget egy összegben kapnak meg, és a novemberi pedig már emelt összegben kapják, ugyanúgy már persze a december is emelt összegben érkezik. Így, ha most támszakilag akarjuk elemezni, jelen pillanatban az úgynevezett medián nyugdíj, tehát az a nyugdíj, amelynél pontosan ugyanannyi nyugdíjas kevesebbet kap, mint ahány nyugdíjas többet, az most 186 ezer forint. Ha ezt valóban 2,5% emeléssel megnövelik, akkor ez a 186 ezer forintos medián nyugdíj, ez fölnő 190.650 forintra, és ezzel egyidejűleg 11-szer a különbséget, vagyis 11-szer 4.650 forintot kapnak észhez a medián nyugdíjas, az azt jelenti, hogy egy összegben 51.150 forint, és a nyugdíj összege meg megnő 4.650-nel. Ha esetleg 3%-kal emelnék, akkor persze magasabb lehet egy picivel az összeg.
Körülbelül hány nyugdíjas van jelenleg Magyarországon, és mekkorára tehető a nyugdíjasoknak azon köre, akik a medián nyugdíj alatt kapják a nyugellátást?
Most az öregségi nyugdíjasok száma kicsivel kevesebb, mint 2 millió fő, de emellett jogosult még a nyugdíjemelésre további 400-450 ezer ember is, akik nyugdíjszerű, régi nevén nyugdíjszerű ellátásokban részesülnek, ilyen a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság. 2 tucatnyi olyan ellátás van, amit a törvény feljogosít, hogy ugyanúgy kell őket emelni, mint a nyugdíjakat. Tehát összességében 2,5 millió emberről beszélünk, de az öregségi nyugdíjra vonatkoztatva ez 1.960.000 ember, és nekik pont a fele, tehát közel 1 millió ember az, aki kevesebbet kap 186.000 forintnál, és közülük is van egy körülbelül 250.000 ember, akiknek még az emelések után is vagy nem éri el, vagy éppen, hogy csak eléri a 100.000 forintos havi összeget a nyugdíjuk, mert rájuk külön kellene figyelni a nyugdíjemelések kapcsán.
Farkas András nyugdíjszakértőt hallották. A magas infláció miatt 2023-ra bérkorrekciót tartanak szükségesnek a szakszervezetek. A kiigazítás lehetősége egyébként is szerepelt a tavalyi bérmegállapodásban, emlékeztetett a Liga szakszervezetek elnöke. Mészáros Melinda hozzátette, ha nem lesz idén korrekció, akkor a jövő évi béremeléseknek kell magasabb szintről indulniuk.
Több téma is napirendre került a WKF mai ülésén. Az első napirendi pont a 2023 évre vonatkozó minimálbér és garantált bérminimum esetlegesen szükséges korrekciója, és természetesen ezzel párhuzamosan a 2024. évre vonatkozó bértárgyalások előkészítése. Az erre az évre vonatkozó bérmegállapodásban rögzítettük azt, hogy amennyiben a gazdasági mutatók, a GDP alakulása és legfőképpen az infláció mértékének a változása szükségesé teszi, akkor a már végrehajtott bérfejlesztésen túlmenően egyfajta korrekciót hajtunk végre. 14, illetve 16%-kal emelkedett a két kötelező bérelem. Ehhez mérten az infláció mértéke az év elején és a múlt év végén tervezethez viszonyítva egy magasabb számot mutat. Jelenleg az MNB előrejelzése szerint 17,5% lesz az éves átlagos inflációs mérték, de természetesen más intézetek adatait is figyelembe vesszük, ahol ennél is magasabb 18% vagy azt meghaladó mértékről is szó van. Szeretnénk, hogyha a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezők megőrizhetnék a reál pozíciójukat 2023-ban, ehhez szükséges lenne egy korrekció végrehajtása. Felmerült az is, hogy vonjuk össze az esetleges korrekció mértékéről történő egyeztetéseket, valamint a 2024-es bérekre vonatkozó tárgyalásokat. Valószínűsítem, hogy ez utóbbira kerül majd sor, annál is inkább, mert a féléves záró adatokat, ami alapján tárgyalni tudunk, legkorábban is szeptemberben tudja a pénzügyminisztérium illetékes a rendelkezésünkre bocsátani.
Mégis milyen mértékű lehet ez az évközbeni korrekció, illetve a jövő évi béremelés, az körülbelül mekkora lehet? Milyen mértéket tart a szakszervezet indokoltnak?
Elsődlegesen is a korrekció vonatkozó vonatkozásában a reálérték megőrzéséhez a 14% és 16% és az átlagos éves inflációs mérték közötti különbséget, természetesen egész évre vetítve, indokoltnak tartjuk korrekcióként. Amennyiben erre nem ebben az évben kerül sor, akkor pedig javaslatot tettünk arra vonatkozóan is, hogy ezt a korrekciós mértéket, mint induló bázis értéket vegyük alapul, és erre emeljünk rá gyakorlatilag 2024-ben, hogy megőrizhessük a kötelező legkisebb elemeknek a reál értékét.
De lehet-e már mondani egy számot megközelítőleg?
Számot azért nem lehet sajnos mondani, mert nem ismerjük az éves átlagos infláció mérték alakulását, de ha kiindulási alapunk az MNB utolsó előrejelzése a 17,5%, akkor ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy a minimálbér esetében éves vetítésben egy 3,5%-ot, a garantált bérminimumnál pedig legalább egy 1,5%-ot kellene emelnünk. Ha nem kerül sor ebben az évben erre a korrekcióra, akkor úgy kellene tekintenünk erre a hiányzó két elemre, mint egyfajta kiinduló bázisra, egy alapra, és úgy kellene tárgyalnunk 2024 évre, tehát jóval magasabb mértékű, százalékos mértékű emelésben kellene akkor viszont már gondolkodnunk. Alapvető elvárás egyébként 2024-re vonatkozóan, hogy az inflációs várakozást jelentősen meghaladó mértékű minimálbérfejlesztésre kerüljön sor. A sajtóban korábban is már elhangoztak ilyen értékek, jó magam is említettem azt, hogy a korrekció figyelembe vételével ez legalább egy 15%-os mérték kellene, hogy legyen a következő évben.
Mészáros Melindát, a Liga szakszervezetek elnökét hallották. Recesszióban van a magyar gazdaság, az ebből adódó terhek jelentős részét a legtöbb munkavállalót foglalkoztató hazai kis- és középvállalkozások viselik, ezt is figyelembe kell venni akkor, amikor döntés születik az idei bérkorrekcióról, vagy a jövő évi béremelésekről, mondta az Inforádiónak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Perlusz Lászlót hallják.
Az év egészét tekintve ez egy nagyon nehéz gazdasági év. Ezt megszenvedik a cégek is. A foglalkoztatás, illetve a minimál bérek, garantált bérminimum nagyobb terheit azt a hazai kis- és középvállalkozói szektor viseli. Ilyen körülmények között kell tárgyaljunk a minimális bértételekről. Természetesen figyelembe vesszük, mint minden évben, hosszú évek óta a legalacsonyabb keresetűeknek a helyzetét. Természetesen amit tudunk, azt mi is megteszünk, de arra mindenképpen figyelni kell, hogy a jövő évre, amikor az infláció már valóban egy számjegyű lesz, nem csak az egész évre vonatkozóan, hanem várakozásaink szerint minden hónapban egy számjegyű lesz, amikor a zérus közeli gazdasági növekedés, gazdasági stagnálás pozitívba fordul, mindenki ezt várja, mi is ezt várjuk, a kormányzat is ezt várja, akkor meglegyenek azok a vállalkozások, amelyek utána tudnak növekedni, és tudnak foglalkoztatni, és tudnak béreket emelni. Magyarán szóval, most nagyon óvatosan kell ezekkel a kötelező minimális bértételekkel, vagy ezeknek bármilyen korrekciójával bánni, azért, hogy ezek a cégek, amelyek ma működnek, ezek úgymond túléljék ezt az évet, kihúzzák a következő évig, amíg utána újra növekedésnek tud indulni a gazdaság.
Perlusz Lászlót, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkárát hallották.